Kedves testvérek! A Kicsoda az Isten című sorozatban mostantól a 10 parancsolatról lesz szó, amely egy néppé még alig szerveződő, törzsi múltra visszatekintő kicsiny közösség körében született, mégis örök érvényű akarata Istennek, amelyből, mint Jézus is mondta, egyetlen vesszőcske sem veszhet el, amíg mind be nem teljesedik. A téma ma különösen aktuális. A történelemben mindig voltak sokan, akik megszegték a 10 parancsolat egyik vagy másik rendelkezését, de tudatában voltak annak, hogy ezt teszik, szégyelték, titkolták, lelkiismeretük vádolta őket törvényszegésük miatt. Korunkban nem így van. Alapjaiban megváltozott az erkölcs minősége. A 10 parancsolaton alapuló értékrend nem egyszerűen meggyengült, vagy figyelmen kívül marad, hanem átfordult önön ellentétébe. Ne kívánd a másét, ne tégy hamis tanúságot, tiszteld szüleidet, ne paráználkodj. A parancsolatok ellentétének gátlástalan propagálása és megcselekvése folyik. Ezt harsogja a média, támogatja, vagy legalábbis elnézi a közvélekedés. Ezt a jelenséget Jézus és az Új Szövetség előjelnek, a végidő egyik legszembetűnőbb előjelének tekinti. A 10 parancsolat időszerűsége az egyik oka annak, hogy témául választottam ma. A másik legalább ennyire fontos az, hogy a 10 parancsolat misztérium. Minden mondata mögött misztérium áll. Isten és az ember kapcsolatának misztériuma. Bevezetésül ma néhány alapvető tényről lesz szó. Hogyan keletkezett a 10 parancsolat? Izrael fiai évszázadokig éltek távol az ígéret földjétől Egyiptomban, testvérük József halála után rabszolgasorban, kemény testi és szellemi elnyomás alatt sokáig. 400 év múltán szabadította ki őket innen Jahve, hogy Mózes vezetésével visszavigye őket a hajdan Ábrahámnak megígért földre, Kánaánba. A Biblia szerint ekkor a Kánaánba vezető út során a Sináj hegynél adta nekik Isten a 10 parancsolatot, amely a kivonulás könyve 20. fejezete első 17 versében olvasható, és a Mózesi 5 könyv vége felé ismét, a második törvénykönyv 5. fejezet 6. verstől a 21-esig. Ugyan a tudósok szerint a 10 parancsolat és a többi tórabeli törvény nem egyszerre adatott vagy keletkezett, hanem különböző időszakokban, mégis jogos mózesi törvényekről beszélni, mert az egész törvényt ugyanaz a közös mózesi szellem hatja át, vagyis a szövetség szelleme. Isten, amikor törvényt adott, szövetséget kötött a néppel. Azt ígérte nekik, hogy az ő népe lesznek, ha a maguk részéről megtartják a szövetség törvényeit. Törvény és szövetség szorosan összetartozik. Isten ígér ezt meg azt, és elvár ezt meg azt, mint egy cserébe. Ilyen lehet a dolog látszata, de ez félreértés, nem így van. És ez a legfontosabb dolog, amit ma jó előre tisztáznunk kell, hogy micsoda valójában a 10 parancsolat. Először is olvassuk el a kivonulás könyve első 17 versében. Az Úr ezeket jelentette ki. Én vagyok az Úr, a te Istened. Én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben, a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredíziglen irgalmasságot gyakorolok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Emlékezzél meg a szombatról, hogy megszenteld. 6 napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek pihenő napja. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, a 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tégy hamis tanúságod embertársad ellen. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgáló lányát, sem marháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé. Így a szöveg. Ha elfogulatlanul olvassuk ezt, azt látjuk, hogy a 10 parancsolat, 6 törvény, hát akkor nagyon furcsa törvény. Az egyik nem azt mondja, hogy paráználkodni tilos 3. személyben, hanem azt, hogy te ne paráználkodj. Sőt, igazából héberül nem is tiltás ez, hanem kijelentés. Te nem paráználkodsz. A másik. Az egész úgy van fogalmazva, hogy tartalma általános, egyetemes. Ne paráználkodj soha, semmi körülmények között. Ugyanakkor, 3. nincs meg benne a törvények alapkelléke, a szankció. Ne paráználkodj, mert ez meg ez lesz a büntetés. Nincs ilyen, nincs. Röviden, a 10 parancsolat az egy egészen különleges dolog. Nem hasonlít más ókori népek törvényeire, de a Tórában található rengeteg egyéb törvény többségére sem, amelyeket szintén a kivonulás könyve, a 2. törvénykönyv és a leviták könyve tartalmaz. Különleges. Hát miért ilyen ez a 10 parancsolat? Az izraeli bibliai törvénykezésben, az Ószövetségben 3 féle törvény van. Az egyik csoportba azok tartoznak, amelyek 3. személyben vannak megfogalmazva, plusz szankciót tartalmaznak. Ha valaki ezt meg ezt teszi, ilyen és ilyen körülmények között, akkor büntetése ez meg ez legyen. Ezek a kazuisztikus eseti, konkrét esetekre vonatkozó törvények. Például, ha férfiak vitáznak, és az egyik ököllel vagy kővel úgy megüti a másikat, hogy az nem hal meg, de ágynak esik, és ha már fel kell és bottal járni tud, hát akkor aki megütötte, annak kárpótolnia kell őt, és gondoskodnia teljes felgyógyulásáról. Tehát tényállás, körülmények, szankció. Ez a szabályos. Ha, akkor törvény. Ez terjedt el az ókori keleten, például a mezopotámiai Hammurápi törvénykönyvben. Hát a 10 parancsolat az nem ilyen. Nem egyedi esetekről szól. A másik csoportot olyan törvények alkotják, amelyek általános érvénnyel parancsolnak vagy tiltanak valamit, és van szankciójuk. Például, aki méltatlanul bánik apjával, anyjával, halállal kell büntetni. Vagy átkozott legyen, aki bálványt készít. Hát a 10 parancsolat nem is ilyen, nincsen benne szankció. És vannak végül szintén általános érvényű, de szankció nélküli törvények. Tilalmak tiltanak vagy parancsolnak valamit általános érvénnyel, egyszer s mindenkorra, minden egyes esetre, de nem szabnak mellé büntetést. Például nem nyomd el az idegent, ne káromold Istent, ennyi. Ezek az apodiktikus, általános érvényű törvények. Na, a 10 parancsolat ilyen. Nem egyszerűen a mindennapi polgári életet szabályozza, hanem alapelveket rögzít, melyeket mindenkor és feltétel nélkül be kell tartania annak, ez a lényeg, figyelem, annak, aki Isten szövetségébe, közösségébe tartozik. Ez nagyon fontos. De nem csak a 10 parancsolat, az egész bibliai izraeli törvényhozás egyedülálló, különbözik más népekétől. A legrégebbi, a mezopotámiai Hammurábi törvénygyűjtemény Krisztus előtt majdnem 1800 évvel keletkezett, és óriási hatása volt az egész ókori keletre, így a bibliai törvényekre is. Mégis a kettő szelleme gyökeresen más. Például Hammurábi törvényeit nem egyformán alkalmazták mindenkire, hanem másként a szegényekre, és másként az előkelőkre, főleg ami a büntetéseket illeti. Hammurábi törvénykezése nem volt tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetűekre, ami az izraelita törvényeknél alap dolog. Hammurábi törvényei foggal körömmel védték a magántulajdont, annak megkárosítóit akár halállal is büntették, mintha bizony a vagyon többet érne, mint az élet. Alkalmazták a testi csonkítás büntetését is, és hát mindez a bibliai törvényben elképzelhetetlen. Az asszírok a fiúgyerek megölésének vétkéért a gyilkos fiának megölését szabták büntetésül. Hát ez a mózesi törvényben kategorikusan tilos. Kimondja a második törvénykönyv 24. fejezet 16-os verse, ez tilos. Az ókori népek törvényeinek forrása ember, a király, a vezető vagy az állam, míg a mózesi törvények forrása egyedül Isten. Ezért, míg más népeknél a polgári életre vonatkozó és a vallási törvények többé-kevésbé elkülönülnek, Izraelben a kettő egyetlen, oszthatatlan egészet alkot. Aztán az is példátlan, hogy a szövetség, melynek megkötésekor a nép a 10 parancsolatot kapja, ez a szövetség Isten és egy teljes közösség, mondjam, nép között köttetik. Ez aztán messze vezet, messzire. Oka három vonásnak, hogy a 10 parancsolat egyetemes, hogy örökérvényű, és hogy feltétel nélküli. Egyetemes, Isten egész népét kötelezi, Isten népét. Örök, nem változik az idővel. Változhat a fogalmak jelentése, hogy mi a lopás, ölés, hamis tanúzás, stb., de maga a törvény az nem. Ne lopj, mindenkor érvényes. Harmadszor a törvény feltétlen, minden körülmények között érvényes, és semmilyen okból nem szeghető meg. Tehát egyetemes, örökérvényű, feltétel nélküli. Alapelv, amely nélkül az egész 10 parancsolat lényege érthetetlen maradna, hogy nem csak a társadalmi, földi igazságosságot szolgálja ez, hanem először is az isteni igazságosságot. Ez a lényeg. Enélkül nem értjük. Isteni valóság, és nem csak földi. Azt a valamit, ahol teljességgel a 10 parancsolat elvei szerint élnek, úgy hívják, hogy Isten országa, ahol nem lopnak, hanem adnak, nem hazudnak, hanem a legtisztább igazat mondják, nem ölnek, hanem életet adnak, éltetnek. Ez Isten országa. És ez a törvény lényege. Isten választott népének, ószövetségi zsidó népének, majd a Krisztusban kiválasztott keresztény népnek ez a küldetése. Isten országa törvénye szerint élni azon a földön, amelynek egyébként radikálisan más törvénye van, amely nem Isten országa, hanem jelenleg a gonosz fennhatósági területe. Így élni minden körülmények között, abszolút érvénnyel, ez Isten népének a dolga. Isten országát kell élni. No, foglaljam össze. A 10 parancsolat egyetemes, örök és feltétel nélküli törvény, mert Istentől jön, Isten országába visz, Isten népének szól. A törvény ugye Isten akarata. Nem félelemből tartjuk meg, hanem azért, mert annak az Istennek az akarata, akit szeretünk, akinek akaratát teljesíteni akarjuk. Ezért is itt feleslegesek a szankciók, nincsenek is. Igaz, az Ószövetség például a második törvénykönyv 26. fejezetétől egészen a 28-ig a törvény megtartóinak áldásokat, a törvény szegőknek meg átkokat helyez kilátásba, de ezek hangsúlyosan egy kétféle magatartásnak a következményei. Nem büntetések, hanem természetes következmények. Aztán a 10 parancsolatot parancsolatnak szoktuk mondani, de nem csak az. Nem csak az. Mondatai annyira, de annyira nélkülözik a jogi törvények külső formai kellékeit, hogy a gyűjtemény elnevezése az, hogy dekalogosz. Vagyis ez nem 10 parancsolatot jelent, hanem 10 szót. Deka logosz. Isten 10 szava. Láttuk, hogy ezek inkább kijelentések. Te nem ölsz, te nem lopsz, mert elsősorban is ígéretek. Isten ígéretei arról, hogy milyen az ő népe. Olyanokból áll, akik nem ölnek, nem lopnak, nem paráználkodnak, stb. Mielőtt Isten elmondja a 10 szót, bemutatkozik. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Kinyilatkoztatja Isten önmagát. Szabadítóként mutatkozik be, nem teremtőként, szabadítóként, aki megszabadította a népet mindattól, amit Egyiptom jelentett, a testi, lelki, szellemi szolgaságból. Hogy micsoda hatalmas tett volt ez a szabadítás, és mi mindent jelent? Arról a következő alkalommal beszélek majd bővebben. Tehát Isten szabadító volt Egyiptomból, és most is, amikor a 10 szót vagy parancsot adja, most is ezt teszi, szabadító munkáját folytatja. Kijelenti, hogy milyennek látja ő a népet, olyannak, aki nem lop, nem hazudik, szereti Isten, tiszteli szüleit, stb. Egyiptom után megszabadítja a másik fogságból, a bűn szolgaságából. Az embernek nem kell a bűnnek szolgálnia, amely egyre szorosabb kötelékekkel fonódik az ember köré, és megrontja az egész életét. A 10 szó, ugye látjuk, hogy nem kényszerít, nincs szankciója, de feladatot azt ad. Feladatot. Alle Gabe ist Aufgabe, tartja a német mondás. Minden ajándék feladat. Az ajándék feladatot ad a megajándékozottnak, hogy használja, amit kapott. Isten törvénye azt a feladatot rója az emberre, hogy feleljen meg annak a gyönyörű képnek, amit ime Isten alkotott róla. Olyan helyzet ez, esendő földi példával, mint a tanár vagy a szülő esete. Ha az ember egy apró kis teljesítményért, vagy akár anélkül is, megdicséri a gyereket vagy a tanítványát, nem hazugul, hanem érzékeltetve, hogy ő igenis ilyennek látja azt a gyereket, na akkor ez a gyerek sebesen elkezd, ugye, igyekezni kezd, hogy tényleg olyan legyen, amilyennek mi mondtuk, amilyennek látjuk, hogy megfeleljen annak a szép tanári vagy szülői képnek. Jóvá szeretni, jóvá mondani az embert, ezt teszi Isten, és mindig ezt teszi. A 10 parancsolattal is ezt teszi. A törvény ugyanúgy a szabadság ajándéka Istentől, mint az egyiptomi szabadítás. Például, ha a gyerek kap egy biciklit ajándékba, pedig még nem is tud biciklizni, akkor azonnal meg akar tanulni, és meg is tanul biciklizni. Megfelel az ajándéknak. Istennél ez mindig így van. Előbb van az ajándék, a bicikli, és csak utána a feladat megtanulni, használni azt az ajándékot. Na, Isten a 10 parancsolatot pontosan erre szánja. Elmondja benne, hogy milyen szépnek és jónak lát engem, aki persze tudom, hogy pillanatnyilag nem vagyok ilyen. De mostantól szeretnék ilyen lenni. Szeretnék méltó lenni e szép képhez, megfelelni neki. A középkori zsidó, teológus, filozófus Maimonides mondta ki a 10 parancsolat, a 10 szó paradoxonát. Azt a parancsot kaptuk, hogy szabadok legyünk. Így Maimonides. Parancs a szabadságra. Igen. Olykor Jézus is így szabadít. Mit mond a béna embernek? Azt mondja, na, kelj fel és járj. Ennyi. Légy szabad a betegségettől. A gyógyulás ajándéka a szabadság parancsa. Isten törvénye a szabadság. Sőt, a Jakab levél szerzője az egész Szentírást nevezi szó szerint a szabadság tökéletes törvényének. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy aki a törvény Isten akarata ellenében él, és hát nem tér meg, sorsa halál, lelki halál, és végül az örök halál. Mert az ember Isten képmása elsősorban abban, hogy szabad, így lett teremtve. És az élet törvénye az a szabadság. A 10 parancsolat megtartásának lényege nem a benne tiltott dolgok puszta kerülése. Hisz láttuk, nem is elsőrendűen tilalmak ezek, hanem a lényeg az a dicsőítés. Annak az Istennek a megdicsőítése az életemben, aki belőlem ilyen embert faragott. Hogy szabad vagyok mindenféle kényszertől, főleg a legnagyobb bűn, legnagyobbnak a bűnnek a kényszerétől. A törvénynek ez az eredeti, Isten szerinti felfogása azonban Jézus korára nagyon elhomályosult, eltűnt. Ekkor jött el ő, hogy visszaállítsa a törvényt olyannak, amilyen kezdetben volt, hogy Isten törvénye ismét ajándék legyen. A legszebb ajándék, amely egyben, éppen mert ajándék, a legszebb feladat.